tegnapnak háttal.
Nyolc óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a javaslat 12 pontból áll. A tervezett módosítással megszűnik a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. Az új államfőt a tervek szerint még idén nyáron megválasztja az országgyűlés. A javaslat 3 ciklusban korlátozná a parlamenti képviselők mandátumát. Helyreállítanák az Alkotmánybíróság függetlenségét és korábbi jogköreit is. Emellett a vármegyék nevét visszaváltoztatnák megyékre. A kormányfő kiemelte, a csomag a széleskörű társadalmi egyeztetés után készült el. Súlyog Tamás köztársasági elnök szerint a tervezett 17. alkotmánymódosítás nincs összhangban a jogállamisággal. Az államfő egy lengyel hetilapnak adott interjúban élesen bírálta Magyar Péter miniszterelnök azon javaslatát, amely megszüntetné a jelenlegi elnök megbízatását. Súlyog Tamás hangsúlyozta, a tervezet egy konkrét személyre szabott jogszabály, és kijelentette, hogy nincs oka a lemondásra. Az államfő úgy véli, Magyarországon jelenleg egy szinte elsöprő erejű hatalomközpontosítás körvonalazódik, amely veszélyezteti a jogállamisági elveket és a képviseleti demokráciát. A miniszterelnök kritikáira reagálva visszautasította, hogy ő a korábbi kormány bábja lett volna, kiemelve függetlenségét és politikai kívülállását. Magyar Péter miniszterelnök hétfőn Törökországba utazik a NATO csúcs találkozójára, ahol a külügyminiszter és a honvédelmi miniszter kíséretében tárgyal a katonai szövetség vezetőivel. A kormányfő kiemelte, ez lesz az első alkalom, hogy miniszterelnökként képviseli hazánkat a csúcson, ahol konstruktív tárgyalásokra törekszik. Magyar Péter beszámolt az elmúlt hetek eredményeiről is. Köztük a kárpátaljai magyarok jogairól szóló ukrán megállapodásról, valamint a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás hazahozataláról. Jelezte, hogy a takarékosság jegyében nem honvédségi géppel, hanem menetrend szerinti járattal utazik. Távollétében a parlamenti üléseken Vitézi Dávid szólal fel helyette, míg az itthoni kormányzati feladatokat Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el. A kormányfő a hivatalos program után néhány napot a fiaival tölt a török tengerparton, majd július 12-én érkezik vissza Budapestre. Vitézi Dávid szerint 1200 milliárd forintot kapott az autópálya konceszor. A közlekedési miniszter közösségi oldalán brutálisnak nevezte ezt az összeget. Bejelentette, hogy a tárca már megkezdte a 35 éves szerződés átvilágítását. A politikus szerint a magántőke alapokkal kötött megállapodást az adófizetők finanszírozzák. Úgy vélte, a cégek eddig nem valósítottak meg a kifizetésekkel arányos műszaki tartalmat. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a konstrukció valójában csak egy közpénz kicsatornázási eszköz. Emlékeztetett, hogy a szerződés jogszerűségét már az Európai Bizottság is vizsgálja. Szuperhős tematikájú gyermektábort szervezett a Dunavarsányi Református Gyülekezet. Az idei rendezvényen mintegy 50 óvodás és iskolás korú gyermek vett részt. A délelőtti interaktív színdarabok és játékok a bibliai történetekre épültek. A résztvevők Gedeon, Sámson és Dávid példáján keresztül tanultak a hitről. A szervezők a kreatív változatosságra és a sokszínű kézműves foglalkozásokra törekedtek. A gyerekek saját tervezésű pólókat készítettek, és igazi tűzoltókkal is találkozhattak. A tábor missziós eszközként a felnőtteket és a fiatal segítőket is megszólította. Több helyi lakos tárgyi felajánlásokkal és önkéntes munkával támogatta a programot. A szervezők kiemelték, a kamaszoknak a gyülekezet egy elfogadó, biztonságos közeget nyújt. Kicsik és nagyok egyaránt sok élménnyel, valamint új barátságokkal gazdagodtak.
Az időjárásról.
Változóan felhős lesz az ég, de hosszabb, rövidebb időre felhőtlen időszakokra is számíthatunk. Elszórtan azonban kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 18 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
Miért nem tudunk együttműködni? Harmadik rész. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha egyetértésben élnek. 133. Zsoltár első vers. A harmadik ok az alaptermészetünk. Némelyekről nem mondható el, hogy természetünknél fogva nyitottak és közösségi emberek lennének. Amikor kihívásokkal találkoznak, soha nem jut eszükbe mások segítségét kérni a céljuk eléréséhez. Valamennyire egyedül is sikeres lehetsz, ám ha a megfelelő emberekkel működsz együtt, minden elképzelésedet felülmúlják majd az eredményeid. Ha mindent egyedül csinálsz, és soha nem fogsz össze senkivel, óriási akadályokat gördítesz a sikered elébe. Dr. Ellen Fromm szellemesen megjegyezte, tudva levő, hogy az emberek többet érnek el együtt, mint egymás ellen. Ez valójában enyhe kifejezés. Chuck Swindoll így fogalmaz, senki sem kész csapat önmagában. Szükségünk van egymásra. Neked szükséged van valakire, és valakinek szüksége van rád. Nem vagyunk különálló szigetek. Ahhoz, hogy működjön ez az életnek nevezett valami, egyszerre kell támaszkodnunk és támaszt nyújtanunk. Kapcsolódnunk és reagálnunk, adnunk és kapnunk. Bűnvallást tennünk és megbocsátanunk. Ölelő karral és segélykérő nyúlnunk ki mások felé. Egyikünk sem független, önálló, szuperképességű és mindenható zseni. Ne is tegyünk hát úgy, mintha azok lennénk. Anélkül is elég magányos az élet, hogy ezt az ostoba szerepet játszanánk. Vége a játéknak, ideje összekapcsolódnunk. Ha valami nagy dolgot kívánsz elérni, össze kell fognod másokkal. Az egy túl kicsi szám a nagy sikerhez. A Bibliában így olvassuk, ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. 133. Zsoltár első és harmadik vers. Érted ezt? Amikor együttműködünk, Isten megáldja az erőfeszítéseinket. Isten áldása nélkül pedig nincs igazi és maradandó siker.
Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.
Üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Kontinentális Reggeli című műsorát hallják, a mikrofonnál Hornyák Zoltán. 2026. július 6-a hétfő reggel van. A meteorológusok szerint gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és több tájegységünkön zápor elvétve zivatar is kialakulhat. Továbbra is sokfelé lesz élénk erős a nyugati, északnyugati szél. Hajnalra 10 és 19 fok közé csökkent a hőmérséklet, a legmelegebb órákban pedig 25 és 32 fok között alakul majd. És akkor a tartalomból. Lelkesítő családi napot rendezett az Abaújvári Református Egyházközség. A Miskolchoz közeli Abaúji Egyházmegye részét képező gyülekezet már 7. alkalommal hívta életre ezt a napot, melyre több mint 1000-en regisztráltak. Érkeztek Kárpátaljáról, Hollandiából és még a Nyírségből is. Tóth István, a helyi gyülekezet lelkipásztora kalauzolt az alkalmon.
Nagyon kevés a fiatal, nincs is fiatal, már minimális a fiatal. A fiatalokról beszélünk, az 50 éves korosztály, mint én vagyok. Úgyhogy így nehéz itt megélni azt, hogy szeretnénk mit tenni, de pont ez volt, ami bennünket arra sarkat, hogy kifelé kezdjünk el szolgálni. Ezért hoztunk létre például egy báb csoportot, egy báb missziót is. Báb darabokkal megyünk, evangelizálunk iskolákban, óvodákban, tehát van ilyen szolgálatunk. Ezért hoztunk itt egy keresztény manufaktúrát, ahol kis kézműves termékeket árunk, saját weboldalunk van, tehát próbálunk olyan életet élni, hogy magunknak is bizonyítsunk, és kifele pedig ezzel mutassuk, hogy Abaújvár él és élni akar.
És hallhatnak arról is, hogy nagy a szárazság Borsod Abaúj-Zemplén vármegyében is, a katasztrófa védelem a miskolciak figyelmét is felhívja arra, hogy a növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat, ezért a szabadban sehol nem tanácsos tüzet gyújtani. A saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet, de fontos, hogy a tüzet egyetlen percre se hagyják felügyelet nélkül. Oda kell figyelni a nyári betakarítási munkákra is, nagy igénybevételt jelentenek a mezőgazdaságban dolgozóknak, és igen, tűzveszélyes munka is. Mukics Dánielt, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivőjét hallják majd.
Dohányoznak a gabonatáblán, a gabonatábla mellett, a munkagépnek a vezetőfülkéjében, vagy a munkagépnek a motorterében a lerakódott por felizzik, az olajsár felézik, a különböző mechanikai súrlódás, csapáthibák, elektromos zárlatok meggyújtják az aratás közben a gépre rakódó apró növényi részeket.
Mindenről hallhatnak, ha velünk tartanak egészen 9 óráig. Kellemes rádiózást kívánok!
Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, lelkesítő családi napot rendezett az Abaújvári Református Egyházközség. A Miskolchoz közeli Abaúji Egyházmegye részét képező gyülekezet már 7. alkalommal hívta életre ezt a napot, melyre több mint 1000-en regisztráltak. Érkeztek Kárpátaljáról, Hollandiából és még a Nyírségből is. Tóth István, a helyi gyülekezet lelkipásztora kalauzolt az alkalmon.
Na hát itt vagyunk Abaújváron. Hanyadszor is van ez a családi nap? Mert családi napról van szó.
Ez a 7. családi napunk itt Abaújváron, így július elején.
Honnan jött annak idején az ötlet, hogy egyáltalán elindítsanak egy ilyen alkalmat?
7-8 évvel ezelőtt voltunk kint Kárpátalján egy családi napon, amin meghívták a gyülekezetünket, mert a gyülekezetünknek van egy bábcsoport, hogy menjünk ki bábozni. És amikor kimentünk, akkor nagyon megdöbbentett bennünket, hogy egy Kárpáton egy családi napon 4-5 ezer ember van. És akkor volt nyertes pályázatunk, és elgondolkoztunk azon, hogy mit csináljunk, és úgy döntöttünk, hogy ezt a nyertes pályázatot nem elkótyabetjéni kellene valamire, hanem hogy csinálunk egy ilyen rendezvényt, megkerestük az akkori Espeles asszonyt, hogy mi szeretnénk így ilyen rendezvényt csinálni, mi adjuk hozzá a pénzt, csak engedjék meg, adják el az áldásukat itt az egyház megyében, és akkor így indult ki ez a lelkesítő, ami azóta egyre több embert vonz ide. Az elején 300-an voltak, most 1100-an regisztráltak be.
1100, ez több, mint mondjuk a tavalyi, vagy a legnagyobb rendezvény volt?
Folyamatosan nő. Az látszik, a Covid elején felment 600-ig, utána, amikor jött a Covid, akkor utána kicsit kevesebbről indult, mikor újra tudtuk indítani ezt a rendezvényt, de tavaly 950-en regisztráltak, és kb. 1000-en voltak itt, most 1100-an regisztráltak, és nem tudjuk, hogy mennyi leszek itt a végén. Van karszalag, amiről le tudjuk mérni, hogy mennyien vannak, és akkor este folyamán kiderül, hogy
olyan mennyien is voltunk.
Azt lehet tudni, hogy honnan, merről, mely gyülekezetekből jönnek, mely településekről?
A regisztrációnál lehet látni, de maga a rendezvény az kinőtte a megyei szintet, kinőtte az országos szintet is, vannak Kárpátaljáról. Az előbb találkoztam Géresi püspök úrral a Felvidékről, aki a gyülekezetét hozta, de jöttek Hollandiából is, tehát nagyon sok helyről jönnek. Zömében természetesen Borsod-Abu-Zemplén megye, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből is regisztráltak több mint 100-an. Tehát onnan két gyülekezetből is busszal érkeznek, tehát nem is az az egyház kerület, hanem teljesen más egyház kerületből, teljesen más egyház megyékből jönnek és érkeznek ide.
Mi lesz a mai nap programja? Több helyszínen mennek a programok.
Évek óta úgy próbáljuk megcsinálni a rendezvényünket, hogy ilyen különböző helyszíneket alakítunk ki. Van egy nagy színpad, ahol bizonyságtételek, zenés dicsőítések lesznek. A nap központjában egyébként az anya, mint az anyaság szerepe. Van is ilyen előadókat, bizonyságtevőket próbáltunk meghívni. És akkor emellett vannak különböző helyszínek. A templomban a gyerekeknek van egész nap foglalkozás, a templom udvarán egy hatalmas, a játszótér van kialakítva. Van egy missziós udvarunk, ahol jelenleg 24 különböző könyves, könyvárus, vagy éppen a saját gyülekezetünk keresztény manufaktúrája árulja a termékeit, illetve van egy eldugott részen egy elcsendesedéses, lelkigondozásos lehetőség, ahol imádkozni lehet, illetve vannak olyan személyek, akiknél akár valakinek lelki problémája van, a lelki problémája is kaphat egy kis beszélgetést. Két igehirdetés van a nap folyamán. Délelőtt a nyitó áhítatot az Barna Sándor püspök úr fogja tartani. Van egy záró evangelizáció, amivel záródik az egész istentisztelet. Ezen a záró evangelizációra olyan 600-an szoktak itt maradni, és Szanyi György Hajdusámsoni lelkipásztor fogja tartani.
Ugye amikor elkezdték, akkor biztos volt egy bizonyos cél, hogy miért. Azóta változott-e a cél, és egyáltalán mi manapság ez?
Tehát a cél Isten országának az építése, minél nagyobb missziót csinálni, illetve van egy olyan célunk is, megmondom őszintén belsőleg, hogy tehát mi egy nagyon kis gyülekezet vagyunk. Az Abolyvári gyülekezet egyházfenntartó járulékot fizető létszáma az 50 fő. Templomba 15-en járunk, és van bennünk egy olyan, hogy szeretnénk megmutatni, úgymond a magyar reformátusságnak, hogy egy ilyen kis gyülekezet tud egy ilyen hatalmas rendezvényt megcsinálni, mert mi élni akarunk, és Isten dicsőségére akarunk szolgálni. Tehát a mi célunk az, hogy minél nagyobb missziót csináljunk, és lehetőleg már ne csak a gyülekezetünkben, mert itt már nincs kinek, hanem úgy kifelé másoknak szolgáljunk a missziónkkal.
Mennyire nehéz itt a végeken? Mondhatom azt, hogy a végeken, de hát, hogyha a hitet nézzük, a reformátusságot, akkor erről nem lehet beszélni. Mennyire nehéz itt érvényesülni és az igét hirdetni, mint mondjuk közelebb a központhoz?
Tehát szerintem azért azt elmondom, hogy Abolyvár egy 200 fős település, ebből a 200 főből több mint 100 már szlovák. De ők nem szlovákiai magyarok, hanem tényleg szlovákok, akik jöttek és a határ közelsége miatt itt házat vásároltak. Pünköskor konfirmált le az utolsó megkeresztelt lány gyermek. Az utolsó konfirmandus az 4 év múlva lesz, majd az ő öccse az utolsó megkeresztelt fiú gyermek. Tehát általános iskolás fehér gyermek, mondhatjuk így, az ketten vannak. Cigány srácok, gyerekek, ők 8-an vannak. Ők is járnak hozzánk csütörtökként játszóházat tartani. Tehát úgymond az, akinek tudunk tartani bármit, az nagyon kevés van, hiszen el lehet gondolkodni, hogyha két gyerek van, akinek testvérek, akkor nagyon kevés a fiatal, nincs is fiatal, már minimális a fiatal. A fiatalokról beszélünk, az 50 éves korosztály, mint én vagyok. Úgyhogy így nehéz itt megélni azt, hogy szeretnénk mit tenni, de pont ez volt, ami bennünket arra sarkat, hogy kifelé kezdjünk el szolgálni, ezért hoztunk létre például egy báb csoportot, egy báb missziót is, báb darabokkal megyünk, evangelizálunk iskolákban, óvodákban, tehát van ilyen szolgálatunk. Ezért hoztunk létre egy keresztény manufaktúrát, ahol kis kézműves termékeket árunk, saját weboldalunk van, tehát próbálunk olyan életet élni, hogy magunknak is bizonyítsunk, és kifele pedig ezzel mutassuk, hogy Abolyvár él és élni akar.
Ugye ez a kézműves manufaktúra, ez egy sikertörténet. Lehet még fejlődni ebben?
új termékekkel. Tehát kitaláltunk egy nagyon különleges terméket, ami szerintem teljesen egyedi. Az, hogy réteget lemezből készítünk olyan kis dobozkákat, amiben feltekert áhítatok vannak. Ilyet még mi sehol nem láttunk, és például adventi időszakban, böjti időszakban pont úgy van kialakítva, hogy mondjuk adventi időszakban karácsonyra, böjti időszakban pedig eljutva húsvétre, minden napra van egy-egy áhítat, amit az ember, ha belehúz, nem tudja, melyiket húzza ki. A nagypénteki például, vagy a húsvéti, az más színű, hogy az pont arra essen, és akkor így naponta lehet készülni, hogy tényleg eljutni úgy a húsvéthoz, és ezek a dobozkáink, ezek nagyon kelendőek. Az egyiknek adventi ládikó neve, a nevéből adódó, a másiknak böjti, és ebből kifolyólag jöttek ötletek, hogy van nefél ládikónk, van lelkesítő ládikónk, van női lelkesítő ládikónk, és most pedig megjelent egy olyan, amiben gyerekimádságok vannak, kimondottan gyerekeknek. És ezek, hogy ilyen új termékeket találjunk ki, ezek sarkanak bennünket, és van hova fejlődni természetesen.
Nagy tiszteletű úr, hogyha holnap vagy a jövő hét közepén beszélgetnénk, akkor mikor, mivel lenne elégedett a mai napot tekintve?
Ha egy ember is azt mondja, hogy ezen a napon átadta az életét Istennek, én azzal is elégedett vagyok.
Nagy tiszteletű Tóth Istvánnal az egyhektáros területen is nézelődtünk.
Nagyon szép minden itt a templom körül, most is egy veteményes mellett állunk, ami hát egy gaz nem látni benne. Ki tartja ezt rendben?
Tehát a gyülekezetünknek van 11 főállású munkatársa, és van 4 közmunka által alkalmazott testvérünk itt, és akkor a kert meg fel van osztva. Úgymond nem feladati körökre, de nem az a nem vagy feladatom, hanem szívügyem. És akkor be van osztva, hogy még rész kinek a szívügye, és pont amiket látjuk, ez a terület, ez annak a hölgynek a szívügye, aki a keresztény manufaktúrában festi a termékeket, és amikor úgymond a festés közben elfárad, kijön, megkapál egy sort, és akkor bemegy, és akkor így az egész területen tényleg egy gaz nincs, és akkor így be van osztva az egész terület, hogy kinek mi a feladata. Nekem is a feladatom, az enyém a locsolás, körméteres tartályokban kútból szívjuk a vizet, az egyik kárpátaljai testőrünk, aki ide költözött hozzánk, csinált mindenhova ilyen locsoló berendezést, és akkor csöpögtető rendszerre van csöpögtetve az egész kertünk, ahol összesen 3 nagyobb hely van, ami be van vetve paprikával, paradicsommal, uborkával, meg különböző zöldségfélékkel.
A hasznosítás az önök fogyasztják el, vagy ebből készül is valami?
Ebből lecsó, a paprika paradicsommal általában lecsót készítünk, az uborkát berakjuk, és utána odaadjuk különböző szeretetintézményeknek. Régen Kárpátaljára vittük ki, még ki tudtuk vinni Kárpátaljára, de az idén például Sajósenyére jutottunk el lecsót és uborka salátaadományt.
Nagyon szép környék, ugye maga ez is, hogy az autópályáról lejövünk, de itt is, különösen Abaújváron és a templom környékén is, azért ezt nagy munkarendben tartani. Itt van egy ima ösvény is, ha jól
tudom. Igen, egy egyhektáros területünk van, ami valamikor kaszáló volt ez a kert, és kialakítottunk belőle egy, hát én azt mondom, nem is ima ösvényt mondok, imádságos kertet, 17 imádságos táblával és egy hatalmas ima körrel, ami szintén az egyik hölgynek, a gondnokunknak a szívügye, tele van virággal, és akkor oda szépen le lehet ülni, körben imádságos táblák vannak, és el lehet csendesedni.
Nagy tiszteletű úr, említett, hogy sokan önkéntesek ugye itt vannak és segítenek, és nem csak anyaországiak.
Általában ezeket a rendezvényeket már az utóbbi években úgy tudjuk megtartani, hogy 120-150 kékpólós, tehát kékpólót viselünk, ugyanez a rádióban nem látszik, de mindenki, aki segítő egy kékpólóban van, általában azt szoktam mondani, ők az ember kék, így poénosan mondva, lelkesítők egyébként a nevünk, és nem csak Magyarországon, igen, Kárpátaljáról érkeznek nagyon sokan. Az idén is kb. 100-an regisztráltak Kárpátaljára, mondhatjuk, ez egy kárpátaljai találkozó is ez a rendezvény.
Szabó Pászikszúj lelkipásztorral futottunk itt össze, ugye a héten másodszor találkozunk, mert a tábort is vezették, és most itt Abaújváron találkozunk. Hogy jött a gyülekezet?
A gyülekezetbe jöttünk egy kis csapattal, tavaly is voltunk, meg ők már voltak korábban is. Jó volt, feltöltődve érkeztünk az, úgyhogy nem volt kérés, hogy ide is jövünk.
Mire készülnek az idei programon?
Mi résztvevőként érkeztünk, tehát töltődni jöttünk, és a Az, hogy ilyen testvéri szeretett közösség van, az egy nagy szó, szerintem, hogy ezt meg lehet élni, hogy az emberek egymáshoz viszonyulnak. Ami elhangzik a színpadon, akár ige magyarázat, ige hirdetés, bizonyságtétel, éneklés, az is mind a töltődésnek a része, úgyhogy ezek mind így jól kiegészítik egymást.
Miért tartja fontosnak azt, hogy egy ilyen helyre eljöjjön, nem csak ön, mint lelkipásztor, hanem a gyülekezetből is jöjjenek?
Hát szerintem jó, mert látjuk egymást, hogy a Kárpát-medence, meg talán messzebbről is jönnek, meg szomszédos településekről is jönnek, hogy összetartozunk, hogy Istent keressük, ez egy jó érzés. Jó, nekünk most mi pont táborból jövünk, kiszakadni mind abból, amiben benne voltunk, és itt a tavalyi napon mi egy tavaly hasonlóan érkeztünk táborból a szombati napra, és mintha burokba lenne az ember, így fogalmaznám meg. Tudom, hogy sokat imádkoznak ezért, ezért a imádságnak a megtartása az érződik.
Családi nap ugye lehet ilyen is, meg lehet sokkal kisebb volumenű is. Akár a Nyírségben, akár Debrecenben milyen szokott egy családi nap lenni? Ott is változó?
Igen, változó, különböző. Hát valahol egy gyülekezet tart egy családi napot, valahol egy egyházmegye tart. Itt egy gyülekezet és önkéntes sei tartanak egy családi napot, de mindenkinek, tehát ez más típusú. Az a szép ebben, hogy ugye egy bizonyos létszám felett sokkal frontálisabb tud lenni mindenféle családi nap, tehát ülünk és nézünk valakit, meghallgatunk, ami jó dolog, de itt van lehetőség arra is, hogy az ima sátorok meg más programokon keresztül, hogy egymással beszélgessünk és találkozunk, kapcsolatok épüljenek.
Ugye a központi téma az anyaság.
Egy édesanyával élek együtt, aki a feleség, úgyhogy mindig téma, szerintem. Igen, újra meg újra kérdés az anyaság. Tehát egy anyának is minden életkorban újra meg újra kérdés. Aki még nem anya, annak is a készülésben. A férfiaknak is fontos ez, hogy a társuk vagy a gyermekük hogyan éli ezt meg, meg hogy találja meg a helyét, mindig kihívás. De van segítség is, mert a Szentírásban Istennek vannak útmutatásai, hogy hogyan lehet ezt jól megélni.
Nyitó áhítatot a Tiszánnéneni Református Egyház kerület püspöke, főtiszteletű Barna Sándor tartotta.
Lehet Istennel építeni házat, hazát, lehet vele őrizni értékeinket, örökségünket, lehet ráhagyatkozva tervezni jövőnket, családunkat, nemzetünket, egyházunk jövőjét. És miért fontos ez ma, amikor az anyaság a téma? A szülőség azért, mert nincs talán olyan életterület, ami jobban megmutatná azt, hogy milyen felelősséget ró reánk az Isten, amikor bevon az életadás csodájába, és aztán felelősséget bíz reánk, ajándékot bíz, de egyen felelősséggel. És egy anya tudja, hogy mit jelent korán kell, amiről Zsoltáros szól, mert a kicsi éhes. Tudja, hogy mit jelent késő feküdni, mert talán lázas. Mert még kamasz, és még nem jött haza. És így várjuk. Folyamatos éberség, hogy kikkel van, mit eszik, eszik? Mit néz a képernyőn? És az a gondoskodás könnyen keltheti bennünk azt az érzést, hogy rajta múlik minden. És ezt a terhet akarja levenni. Szeliden ez a Zsoltár. Odalép, és mondja, hogy lehet tudod ezt Istennel is csinálni.
Nyitó áhítat fő gondolata ugye az anyaság volt, és célra tartás, elengedés. Ez volt a három főpontból kettő.
Igen, az anyai hivatás. Az anyai hivatás. Főpontja az első a formálás, ugye ebből ez a Zsoltár szólított meg minket ma, és mindig hálás a szívem, amikor a kinyilatkoztatásnak ez a csodája tud érvényesülni az életemben, hogy van egy téma, amire föl kell készülnöm, és kalauz szerint kinyitom Isten igéjét, és akkor nem kell a textus választásban örlődni, hanem Isten adja azt a mondani valót. Nyilván azt a mondani valót tudja ő majd megáldani, mert nem csak az ifjak, hanem a szó is olyan, mint egy nyílvesz, amit kilövünk, és Istenre bízzuk, hogy mit végez el az emberi szívekben. Hát valahogy ilyesmit mond el a Zsoltáros a gyermekről, hogy tudjuk azt, hogy vele lehet építeni hazát, családot, nemzetet, és ajándékul ránk bízza, hogy ezt a két szót használja, örökség és ajándék, jutalom, és ez azt jelenti, hogy nem tudom csak azt mondani, hogy az én gyermekem, hanem nem birtok, hanem örökség. És igen, említette ezt a hármas szülői feladatot, ami az első a formálás, mert a nyilvesszőt meg kell formálni, ez a mi nevelésünk, ebben van nagy feladatunk, ehhez kapcsolódik a célra tartás is, egyfajta kezdetű lendületet és célt adni, sokféle cél lehet az ember életében. Mi a legmagasabbra emeljük a gyerekeink tekintetét, hogyha a leginkább életpéldánkkal azt mutatjuk, hogy van fontosabb a karriertől, a külső megjelenéstől, hogy van valaki, akinek nem csak erre a föld életre van gondja, hanem a mi örök életünkre is. Mert hát végül is ő adta Krisztust is, aki sok mindenre megtanít. És itt az elengedés kapcsán, ami a harmadik szülői feladatkör, ami tulajdonképpen végigkíséri a gyermek élet. Akkor, amikor vállaljuk, amikor elfogadjuk Istentől, és lemondunk a magunk kényelméről, és elengedjük, amikor elengedjük azt a tökéletesség illúzióját, amit talán előtte tápláltunk, hogy minden otthon mindennek ragyognia kell, megtanulunk foltokat eltakarítani, megtanulunk megbocsátani és elengedni. Azt, hogy mi tökéletes szülők vagyunk, annak a képét is szép lassan elengedheti velünk az Úristen, alázatra tanít ez minket is. És végül a legnagyobb persze, amikor a felnőtt élet útjára kell őket bocsájtani, és akkor is kiderül, hogy ott, ahol mi már nem tudjuk őrizni, ott az Isten meg tudja őrizni, hiszen a legnagyobb építőmester, a legnagyobb őriző az az Úristen.
Életünk egyik legnagyobb kihívása mindez egyébként?
Nyilván, én legalábbis így tapasztaltam meg, hogy egészen megváltoztatta az életemet, sőt, még a házas kapcsolatunk életét is megváltoztatja, az addig irányét, a gyermek áldás, igen.
És akkor jól látom, hogy egy kicsit elérzékenyült a téma kapcsán?
Természetesen, főleg ott, ahol a hibáról és mulasztásról van szó, mert nyilván én is érzem, hogy nem tudtam mindig tökéletes szülő lenni, és abban csak reménykedhetem, hogy Isten mindennek ellenére, aki rajta nála van a növekedés, tőle van, és ő meg tudja mutatni, hogy talán mégiscsak, amikor olyan visszajelzések vannak a gyerekeinkről, hogy mégsem volt hiába való, mégiscsak valami jóra tudtuk őket nevelni, igen.
Itt vagyunk a Baui Egyházmegyének, az egyik legnagyobb rendezvénye, lehet ezt mondani. Hogyan értékeljük ezt, hogyha eljön ide valaki messziről?
Tűnik, hogy ma már nem csak a kerületnek ez egy ilyen gyűjtőpontja, ilyenkor július első szombatján, hanem most is érkeztek határon túlról is, tulajdonképpen ez az egyik legnagyobb fesztivál jellegű ünnepsége, vagy együttléte a kerületnek, amit elkezdtek előttünk már itt a Bóhiváron, és ez sikerült az egyházkerületnek is bekapcsolódnia, és együtt munkálkodni, és reménykedni abban, hogy minden ilyen együtt létet az Isten meg tud áldani azzal, hogy egy magasabb szintre emeli ez a 127. Zsoltár, a Grádicsok éneke is. Ez ahol nem csak azt üzeni, hogy fölfelé tartanak, hanem aki a templom felé megy, azt az Isten fölemeli magához. és kívánom, hogy ezt éljük meg itt is.
A hetedik lelkesítő családi napon jártunk Abaújváron.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, nagy a szárazság Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is. A katasztrófa védelem a miskolciak figyelmét is felhívja arra, hogy a növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat, ezért a szabadban sehol sem tanácsos tüzet gyújtani. A saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet, de fontos, hogy a tüzet egyetlen percre se hagyják felügyelet nélkül. Ezek mellett arra is oda kell figyelni, hogy a nyári betakarítási munkák, amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a dolgozóknak, igen tűzveszélyesek is. Mukics Dánielt, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőjét, Sütő Dávid Pelé kérdezte.
A tűzgyújtási tilalom elrendelése az mindig attól függ, hogy erdőkben a biomassa, vagyis a földön lévő növényi részeknek a nedvesség tartalma az mekkora. Tehát lehet, hogy leesik egy nagyobb zuhé, és úgy érezzük, hogy na, volt eső, minden nedves, nincs már szükség tűzgyújtási tilalomra, de ez mindig attól függ, hogy az erdőben ott a talaj nedvesség tartalma az milyen szinten van. Ettől függetlenül lehet, hogy érvényben kell tartani. Ha komolyabb eső hullik, most az elkövetkező napokban viharokra lehet számítani, lehetséges, hogy meg lehet szüntetni a tűzgyújtási tilalmat, de nem kizárt, hogy 2-3 nap múlva újra el kell rendelni. Ez egy dinamikusan változó folyamat, ezért érdemes mindig megnézni a katasztrófavédelem weboldalán, mindjárt a főoldalon egy Magyarország térképen jelöljük, hogy éppen aktuálisan hol van elrendelve tűzgyújtási tilalom. Egyébként a tűzgyújtási tilalom azt jelenti, hogy ahol el van rendelve, ott erdőben és az erdők 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Tehát az elsősorban az erdőben kirándulókra vonatkozik. Ha valaki a saját kertjében szeretne tüzet gyújtani, akkor egészen más szabályok vonatkoznak rá. Ha például valaki hulladékot szeretne égetni, na ott nagyon egyszerű a szabályozás, mert tilos. Hulladékot égetni, ingatlanon belül, ingatlanon kívül tilos. Az ilyet ne csináljuk, kommunális hulladékot, az más módon kell, hogy megszabaduljunk tőle. Zöld hulladék elégetésére van lehetőség ott, ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. Nézzük meg viszont az önkormányzati rendeletet, mert önkormányzat válogatja, van, amelyik azt mondja, hogy péntekenként, van, amelyik azt mondja, hogy szombatonként, van, amelyik megjelöl egy idősávot, hogy délután 2 és 4 között. Egyébként a vármegyei települések 80%-a lehetővé teszi a kerti zöld hulladék égetést. Nézzük meg mindenképp a rendeletet. De én tűzoltóként azt javasolom, hogy ha éppen hőségriasztás van érvényben, szárazság van, nagy meleg van, akkor annak ellenére, hogy engedélyezi az önkormányzat, tekintsünk el a kerti zöld hulladék égetéstől, várjuk meg azt az időpontot, amikor nem lesz ekkora hőség, nem lesz ilyen meleg, inkább akkor égessük el, ha mindenképpen égetéssel akarunk megszabadulni a kerti zöld hulladéktól. Hogyha az önkormányzatnak nincsen kerti zöld hulladék égetésére vonatkozó rendelet, akkor egyértelműen tilos. Akkor a zöld hulladékot lehet komposztálni, elszállítatni, bármilyen más megoldással élhetünk, de az elégetéssel nem. Kérek mindenkit, hogy ezeket a minimális tűzvédelmi szabályokat tartsák be, mert naponta hatalmas szabadtéri tüzek keletkeznek tűzoltóknak. 40 fokos nyári hőségben a 100-150 fokos tűz környezetében állni, több hektáros, több 10 hektáros szabadtéri tüzeket oldani, az rendkívül megterhelő munka, és nagyon komoly negatív hatása van a gazdaságra is, úgyhogy vigyázzunk, mert egy-egy apró szikrából, pici kis tűzből lesz mindig a nagy tűz.
És ha már a kerti égetésnél tartunk, akkor még maradnék a családi házak, vagy bármilyen kertes övezet területén belül. Ugye ilyenkor nyáron előszeretettel bográcsozunk, szalonnát sütünk. Miskolciaknak mit tud tanácsolni ez esetben, hogyha kimegyünk grillezni, bográcsozni, szalonnát sütni, ilyenkor hogyan készüljünk fel, mire figyeljünk oda?
Ha van saját kertünk, akkor bármikor bográcsozhatunk, grillezhetünk, ennek semmi akadálya nincsen, de itt is az alapvető tűzvédelmi szabályokat tartsuk meg. Tehát előtte a tűzrakóhely környezetét tisztítsuk meg, hogy ne tudjon a tűz tovább terjedni. Tehát hogyha sűrű, lekaszálatlan, magas száraz növényzet van körülötte, akkor számíthatunk rá, hogyha éppen bedurrantunk a bogrács alá, akkor ez el fog terjedni és égni fog a félkert, átterjed a garázsra, a házra, bármire. Tehát tisztítsuk meg a tűzrakóhelynek a környezetét. Legyen mindig a kezünk ügyében valamilyen szerszám, lapát, gerebje, amivel a tüzet kordában tudjuk tartani. Nem baj, hogyha van a kezünk ügyében egy-két vödör víz, vagy egy nyomás alatt lévő kerti tömlő, amivel azonnal, hogyha a tűz kezdene elharapózni, elszabadulni, el tudjuk oltani. Hogyha feltámadna a szél, akkor mindenképpen oltsuk el a tüzet, majd amikor újra szélcsendes lesz az időjárás, akkor újra begyújtjuk, folytatjuk a kerti bográcsozást, sütögetést, főzőcskézést. Egy percre se hagyjuk magára a tüzet, tehát oké, hogy megy a meccs, nézzük a VB meccset közben, de ha éppen gól van, akkor se hagyjuk ott a grillt és szaladjunk be. De volt egy eset, nem is olyan régen, hogy valaki a kerti kiülőben begyújtotta a kerti grillt, és bement egy sörért a házba. Na most ez alatt a 30 másodperc alatt, amíg bement a hűtőhöz, kiment újra a kertbe, kigyulladt a fakerti kiülő, a tűz átterjedt a házra, a háznak égett a szigetelése, 10 milliós kár keletkezett azért, mert 30 másodperccel valaki magára hagyta a parázsló grillt. Tehát tényleg figyeljünk oda erre, ha közben sörözni szeretnénk, vigyük ki előre, tüzet ne hagyjuk magára, valaki mindig legyen a tűz közelében, mindig akkor van probléma, hogyha magára hagyjuk a tüzet. Hogyha valaki társasház erkélyén szeretne grillezni, az sem megoldhatatlan, viszont nem mindegy, hogy milyen módszerrel teszi ezt meg. Például gázpalackon működő grillt az társasház erkélyén tilos működtetni. Szintén nem lehet fával, szénnel, brikettel grillezni társasháznak az erkélyén. Hogyha nincs más lehetőségünk, csak társasházi erkélyen grillezni, akkor elektromos grillt válasszunk, de előtte nézzük meg a társasháznak a szabályzatát, hogy nem tiltja-e az erkélyen főzőcskézést, mert ha igen, akkor ezt értelemszerűen nem szabad megtenni. De tűzvédelmi szempontból nem tilos elektromos grillt használni az erkélyen.
Ha már említette a nagy területű tüzeket, itt átugrok egy másik témára, és a nyár másik fontos témája, hogy különböző erdőségek, mezők, mezőgazdasági területek is kigyulladhatnak. A mezőgazdaságban akár a gépekre, akár a területekre a gazdák vagy arra járók hogyan figyeljenek oda?
Június közepén megkezdődtek az aratási munkák, és hát egy kis odafigyeléssel megelőzhető, hogy se a munkagépek, se a gabonatábla, se a bálák ne gyulladjanak ki. Aratáskor nagyon komoly kockázatot jelent ilyenkor nyári melegben a tűz, amelyet leggyakrabban mindig emberi gondatlanság okoz. Dohányoznak a gabonatáblán, a gabonatábla mellett, a munkagépnek a vezetőfülkéjében, vagy a munkagépnek a motorterében a lerakódott por felízik. Az olajsár felézik, a különböző mechanikai súrlódás, csapáthibák, elektromos zárlatok meggyújtják az aratás közben a gépre rakódó apró növényi részeket. A forró kipufogó rendszerből kiszabadul valahol a kipufogó gáz, ez gyújtja meg a gabonatáblát. Tehát csak és kizárólag kifogástalan műszaki állapotban lévő munkagéppel szabad az aratást megkezdeni. A gabonatáblák védelme érdekében védősávokat kell kialakítani, tehát vasútvonalak, közutak mentén legalább 3 méter széles védőszántást kell kialakítani már az aratás megkezdése előtt. Hogyha nagyobb földterületről van szó, több 10 hektáros táblákról beszélünk, akkor ezeket az aratás során érdemes szakaszolni, több kisebb területre felosztani, hogy a tűz ne terjedhessen át
teljes táblára. A mezőgazdasági munkagépek vezetőfülkéjében, gabonatáblán, annak közelében tilos dohányozni, autósok sehol se pöccintsék ki az égő cigarettacsikket, de gabonatáblán meg ez különösen veszélyes. Tarlótüzek megelőzése érdekében, hogyha egy területet learadtak, akkor a tarlót azt minél előbb le kell tárcsázni, vagy be kell szántani, hogy minél kevesebb legyen rajta az éghető növényzet. Tarlót égetni az továbbra is tilos, csak kivételes, például növényegészségügyi okból lehet, amikor egy olyan kártevő támadta meg a növényzetet, amelyel semmilyen más módon nem lehet elbánni, csak égetéssel, viszont ezt csak a kormányhivatal engedélyével lehet megtenni. Más ok nincs, ami lehetővé teszi a tarlóégetést. Az aratás helyszínén mindig legyen készenlétben egy ekével, tárcsával felszerelt traktor, amellyel azonnal körbeszántható a tűz, és ezzel csökkenthető a kár. Kazlakat vasúttól legalább 100 méterre, közúttól, erdőtől 50 méterre, épületektől pedig legalább 25 méterre kell elhelyezni. Egy kazalnak az alapterülete az nem haladhatja meg az 500 négyzetmétert, és a kazlak között is megfelelő távolságot kell hagyni. A frissen bálázott, nedvesebb széna, szalma az hajlamos folyamatosan melegedni, így öngyulladás is előfordulhat. A kazlaknak a belső hőmérsékletét azt érdemes ezért rendszeresen ellenőrizni. A kazlakat a tüzek terjedése ellen legalább 3 méter széles védőszántással kell körülvenni. Az aratásban, tehát ahogy beszéltük, kizárólag tűzvédelmi felülvizsgálaton átesett, jó műszaki állapotú erő és munkagépek vehetnek részt, és minden aratógépen, traktoron kötelező tűzoltókészüléket készenlétben tartani. Nézzük meg a tűzoltókészüléket, hogy a nyomásmérő óra az a zöld tartományban legyen. A mezőgazdasági munkagépeknek a forgó, surlódó alkatrészeit megfelelően be kell állítani, rendszeresen olajozni, zsírozni kell, mert hogyha ezek felforrósodnak, akkor meggyújtják a munka közben rárakódott növényi törméléket, és így az egész gabonatáblát. A munkagépeket szigorúan tilos gabonatáblán, tarlón tankolni, illetve ott bármilyen olyan javítást végezni, ami lánggal jár, tehát flexelni, hegeszteni, köszörülni gabonatáblán tilos. Elengedhetetlen a munkagépeknek a folyamatos tisztítása is. Naponta többször meg kell állni, és meg kell tisztítani a gépeknek a motorterét, tengelyeit, bálázókat a lerakódott portól, növényi származékoktól, mert ezek, ahogy felizzanak a forgó-morgó alkatrészek, ezek a rárakódott növényi részek meg fognak gyulladni.
Itt maradva a mezőgazdasági tüzeknél, csak hogy értsük az elővigyázatosságot, a katasztrófa védelemnek ez mekkora munkát ad, hiszen itt gondolom nagy táblákról beszélünk, ha ne adj Isten, gond történik, ilyenkor a katasztrófa védelem mikkel készül, mekkora gépjármű állománnyal, emberállománnyal, gondolom ilyenkor sok mindenkit kell riasztani.
Igen, ha csak azt nézzük, hogy a hőségriasztás kezdete óta, június 20-a óta 300 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, akkor ez nem is tűnik olyan soknak. Azonban a leégett területnek a mérete az meghaladja a 10 millió négyzetmétert. Na most ebben a 300 szabadtéri tűzben ebben benne van az 1 négyzetméteres is, meg a 70 hektáros is. Minden nagy tűz kis tűzként kezdi a pályafutását. Nyilván a legjobb, ha ki sem alakul. Ha kialakult, akkor igyekezünk minél hamarabb megfékezni, megakadályozni, ami eszközzel ez lehetséges. Hívjuk azonnal a tűzoltókat. A 112-es segélyhívó számon. Pontosan mondjuk meg, hogy hol történt, milyen számon lehet bennünket utolérni. Néhány lelketlen statisztikai adat, tavalyi évben 11 pótkocsi, 15 traktor, 40 bálázó és 38 kombájn gyulladt ki. Tehát több mint 100 mezőgazdasági munkagép égett. Holott évente átlagosan ez a szám, ez ilyen 60-70 körül szokott mozogni, tavaly pedig a 100-at is meghaladta. Egy kis odafigyeléssel meg tudjuk előzni, hogy ilyen rossz statisztikai adatok legyenek idén aratás után, mint tavaly. Tűzoltóknak nagyon nagy és nehéz feladatot ad a szabadtéri tüzeknek az oltása, mert amíg városi környezetben kiépített tűzivíz hálózat van, addig természetes környezetben, a gabonatábla közepén, az erdőben nincsenek tűzcsapok. A tűzoltóknak magukkal kell odavinni a vizet.
Nyilván minden tűzoltójárműben van valamennyi mennyiségű víz. Ez lehet 1000 liter, 2000 liter. Ez arra elég, hogy a tűzoltók megkezdjék az oltást, azonban a tűzoltójárművek táplálását, a folyamatos vízellátását azt meg kell oldani szabad területen is. Ezért ilyenkor mindig vízszállító járműveket kell a helyszínre riasztani, amelyek aztán ingáznak a víznyerő hely és a beavatkozás helyszíne között.
Hogyan látja a mostani nagy hőség, ugye hőkupolákról beszélünk, ez mekkora plusz munkát ad esetleg a katasztrófa védelmnek, milyen plusz munkákat adhat az, hogy akár 42 fokos hőség is kialakul Magyarországon, nagy Isten, itt Borsodabuj-Zemplén vármegye Miskolc környékén is, bár talán itt még annyi nem volt.
Borsodabuj-Zemplén vármegyében az elmúlt napokban naponta olyan 10-12 szabadtéri tűz keletkezett, a nagy hőség idején. Ez nyilván nem tűnik soknak, de ebben az egy négyzetméterestől a 50 hektárosig vannak tüzek, tehát ez csak az esetszám. Sajnos ilyen száraz időben nagyon könnyen terjed a tűz, így az apró kis szikrából, apró pici tűzből óriási tüzek alakulhatnak ki. De nem csak a tüzek adnak plusz munkát a hőségben a tűzoltóknak, nagyon sokszor riasztják a tűzoltókat egyedül élő idős emberekhez, akik már napok óta nem adtak magukról életjelet. Több száz ilyen segélyhívás futott be hozzánk az elmúlt néhány nap alatt. Mindenkinek azt mondom, hogy ilyenkor, amikor ilyen meleg van, és lesz még idén hőségriasztás, ne legyenek illúzióink, figyeljünk jobban egymásra. Lehet, hogy egyetlen hogy vagy telefonhívással is életet lehet menteni. Idős, egyedül élő rokonainkat, ismerőseinket, hozzátartozóinkat hívjuk föl naponta többször. Csöngessük be a szomszédasszonyhoz, hogy jól van-e, szüksége van-e valamire. Mert lehet, hogy elesett, nem tud fölkelni, amire a rokona fölhívná, már késő. Tényleg egyetlen egy rövid félperces szomszéd látogatással is életet lehet menteni, úgyhogy ha ilyen extrém időjárási körülmények vannak, akkor mindenképpen figyeljünk egy kicsit jobban egymásra. Másik riasztás, ami miatt egyre gyakrabban hívják nyáron a tűzoltókat, az a szénmonoxid mérgezéseknek a megugró száma. Kevesen gondolnák, hogy a szénmonoxid az nyáron is elő szokott fordulni, mindenki a téli fűtési szezonhoz köti ezt a fajta veszélyt. Nyáron ugyanúgy használunk meleg vizet, nagyon sok helyen pedig nyílt égésterű vízmelegítő eszközzel melegítik a vizet. Nyilván van, aki a nagy nyári hőségben sem jéghideg vízzel szeretne lezuhanyozni, hanem langyossal, ehhez nyilván neki meg kell nyitni a meleg vizet. Vagy mosogatáshoz például ugyanúgy meleg vizet kell engedni. Tehát ilyenkor nyáron is használunk meleg vizet. Most, hogyha egész nap tűzi a nap a háznak a kéményét, akkor a kéménynek az épületen kívüli része az nagyon fel tud forrósodni. Viszont az épületen belüli alsó része a kéménynek az hideg marad. Mi szeretnénk mosogatni, kinyitjuk a melegvizet, és a nyílt égésterű vízmelegítőből a füstgáz az nem tud távozni a kéményen keresztül, mert ezt a beszorult hideg levegőt, ezt a légdugót a füstgáz nem tudja kilökni, hanem visszaáramlik. Na most, hogyha a nyílt égésterű vízmelegítőben nem földgáz és oxigén ég, hanem földgáz és a visszaáramlott égéstermék, akkor van tökéletlen égés, akkor keletkezik szénmonoxid. Amíg egy átlagos téli napon, naponta országszerte 3-4 alkalommal hívják a tűzoltókat szénmonoxid miatt, addig a nyári melegben ez naponta 10-15 alkalom. Úgyhogy ha valahol nyáron rendszeresen megszólal a szénmonoxid érzékelő, mondanom se kell, tehát hogy minden nyílt égésterű vízmelegítő mellé szerezzünk be szénmonoxid érzékelőt. És hogyha ez a szénmonoxid érzékelő a nyári melegben rendszeresen megszólal, akkor hívjunk kéményseprőt, mert lehet, hogy a kéményt kívülről le kell szigetelni, vagy lehet, hogy egy húzatfokozót kell rátenni. Nyilván ezt mindig a helyszíne válogatja, nincsen két egyforma kémény, hívjunk egy kéményseprőt, pontosan meg fogja mondani, hogy hogyan lehet elkerülni, hogy nyáron szénmonoxid mérgezés áldozatai legyünk, csak azért, mert meleg van, és légdugó alakult ki a kéményünkben.
Kedves hallgatóink, nagy a szárazság Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is. A katasztrófa védelem a miskolciak figyelmét is felhívja arra, hogy a növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat, ezért a szabadban sehol sem tanácsos tüzet gyújtani. A saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet, de fontos, hogy a tüzet egyetlen percre se hagyják felügyelet nélkül. Ezek mellett arra is oda kell figyelni, hogy a nyári betakarítási munkák, amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a dolgozóknak, igen tűzveszélyesek is. Mukics Dánielt, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőjét, Sütő Dávid Pelé kérdezte.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai kontinentális reggelibe. Hamarosan kezdődik Kitekintő című magazinműsorunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Ha tehetik, tartsanak velünk az Európa Rádióval. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő Hornyák Zoltán. Még egyszer köszönjük figyelmüket. Viszont hallásra.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott levele 4. fejezetének 2. és 3. verseiből hallgassuk meg. Viseljétek el egymás szeretettel, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Súlyos szavak, nem kis feladatot szán nekünk Pál felszólítása, ami egyszerre szól cselekvésről, és egyszerre jelenít meg egy szimbólumot, egy eszközt, amivel jobban el tudjuk képzelni a cselekvésre buzdító szót. A kötelék szó, a kötél, az valamit összefogó, ebből kell kiindulnunk. Ha valami össze van fogva, forgatva, akkor lesz stabil, használható, vihető, hordozható, tárolható. A hármas kötél nem szakad el egy hamar, mondja az ószövetségi bölcsesség. Itt sok hétköznapi dologra is gondolhatunk. Akár a búza kévére, amelyet összekötve tudtak rakásba halmozni. Vagy a hajókon mennyire fontosak a kötelek, amelyek egybe tartják és feszítik a vitorlákat. És sok minden mást is egyben tartanak. De gondolhatunk bármilyen hálóra, mely összecsomózva tartja magát, vagy a sátor zsinórjaira. Ezek a képek segítenek bennünket abban, hogy formailag elképzeljük a hitre, a feladatra vonatkozó mondatokat. Van valami Istentől eredő dolog, fogalom, hitigazság, ami mindazt összefogja, amit Pál itt leír. Ez pedig a békesség köteléke. Mindent átfog. Mintha csak egy nagy kötéllel összefognánk, összekötnénk mindent. Azt is mondhatjuk, hogy ha a békesség nem fogja át mindenünket, akkor békétlenek maradunk, s hiába mennek jól a dolgaink, vagyunk megelégedve magunkkal, akkor sem leszünk nyugodtak, mert nem lesz meg bennünk a belső harmónia, a békesség. Az igyekezzetek szó pontosabban teljes szorgalommal törekedjeteket jelenti. A keresztényeknek nem létrehozni kell az egységet, azt nem is tudnánk megtenni, hanem megtartani és megőrizni mindazt, amit Isten megalkotott. A békességre való törekvés azt jelenti, hogy a keresztények szeretettel elviselik egymást, még akkor is, ha különböznek. Csak a lélek képes megőrizni ezt az egységet. A Szentlélek általa formálódunk egy testté. Éppen azért, mert ez annyira meghatározó, fontos megőrizni az egységet és munkálkodni azon. Hiszen mindig fennáll a megosztottság veszélye. Azért is meghatározó ez a buzdítás, hiszen Pál úgy beszél a lélek egységéről, ami előfeltétele az egyház egységének is. Egy olyan egységről beszél, amit a lélek hoz létre, ezért is lesz az általa létrehozott egység olyan sérthetetlen, amilyen maga Isten is. Mégis azt mondja, hogy ezen nekünk is kell dolgozni. Sőt, mi is igyekezzünk arra, hogy ezt az egységet megtartsuk. Mi értelme van buzdítani egy olyan dologra, amit nem mi hozunk létre? A lélek egységét a lélek teremtette. Ezért ő is őrizheti meg. A mai ige magyarázat Bölcsföldi András lelkipásztor nevéhez fűződik, aki a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi karának spirituálisaként szolgálja az urat.
Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.